És akkor a tömegek felfedezték a Balatont, Trianon után, amikor Abbázia már nem volt olyan könnyen elérhető. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Ablonczi Balázs történészt. Köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Amit most mondtam, az áll egyébként, hogy a tömegek felfedezték a Balatont, és persze nem mondtam az időt, Trianon után.
Igen, ez áll tulajdonképpen. Igen, tehát akkor a két háború között épül, kezd el beépülni a Balaton a maga teljességében, tehát az állapot, amit részben ma ismerünk, hogy már alig van szabad vízpart, az a két háború között zajlik le olyannyira, hogy a balatoni telekár az nagyon hamar fölmegy a 20-as években, és gyakorlatilag pontosan amiatt, hogy a Balaton elkezdett megtelni, majd a 30-as évektől, majd a Velencei tó lesz érdekes, ahol olcsóbbak a telekárak, vagy alacsonyabbak a telekárak. Közelebb is van Budapesthez, ugye, és ráadásul ugye elkészül a dél-balatoni műút egy része. Ugye itt még nem autópályáról beszélünk, hanem csak úgynevezett portalan útról. És ez szintén hozzáad majd a Balaton fejlődéséhez.
Portalan út, ez a szakszó annak
idején? Igen,
a
korszakban ez volt. Hát ugyanis az utak jelentős része, az poros út volt, amit ugye hát úgy próbáltak karbantartani, hogy bizonyos szakaszokon útkaparó házakat telepítettek például, tehát úgynevezett útkaparók voltak, ez egy mesterség volt, amit az államépítészeti hivatal működtetett, igen, akik a lyukakat betömték, és próbálták a nagyobb károkat elhárítani, de hát azért érezzük, hogy ez mondjuk az, hogy ott némi kavicsot öntenek egy lyukba, az azért egy elég nehézkes.
Ma is érezzük.
Igen.
Tehát vannak azért áthallások. Trianon után akkora sok volt az, hogy egyáltalán tömegek felfedezték a nyaralást, az nem ellentmondás?
Hát a tömegek úgy annyiban bánnék óvatosan, hogy ez azért a nyaralás, vagy ugye ez a részben a németből jön ez a Sommerfische, tehát a nyári üdülés műfaja, az azért alapvetően egy középosztályi tevékenység volt. Egyszerűen azért, mert ezek az emberek engedhették meg maguknak anyagilag, tehát a középosztályba tartozó kispolgárság felső rétege engedhette meg magának ezt a fajta nyaralást, de mondom, inkább a középosztály. És ehhez például egy nagyon fontos dolog is járult, amire nem feltétlen gondolunk, hogy a Baross Gábor, a vasminiszter, aki viszonylag rövid ideig volt közlekedési miniszter, 1880-as években, 85-től, 89-ig, ugye a szobra ott áll a keleti pályaudvarnál, abszolút jogosan, tehát tényleg egy nagy formátum modernizátora volt a magyar vasútnak. Részben egyrészt a MÁV már korábban is létrejött, de különböző vasúttársaságok államosításával létrehozta azt a hatalmas szupervállalatot, ami a MÁV lett, de ennél sokkal...
Magyar királyi államvasutak.
Igen. Ennél sokkal fontosabb volt, hogy ő találtak, illetve munkatársai az úgynevezett zóna rendszert. Ez azt jelentette, hogy az egységesítették bizonyos értelemben a tarifákat, és rendkívüli mértékben két kategória rendkívül olcsó lett, az 50 kilométer alatti utazások, illetve a 250 kilométernél messzebb
menő utazások. Olyanra úgy sem mentsettek sokan.
Hát igen, de mondjuk onnantól fogva bizonyos értelemben mindegy volt, hogy valaki Abbáziába, tehát hogy Budapestről a Balatonhoz mente, vagy Abbáziába, vagy a Tátrába mente, vagy az Alpokba, tehát a távolság tehát ugyanannyit fizetett érte, és ez egy pillanat alatt a rövid távú meneti egy olcsósításának is megvoltak tehát onnantól fogva városokba bemenő például ilyen piaci forgalom lényegesen olcsóbb lett, tehát egy kiszámítható gazdasági vállalkozás lett bizonyos értelemben az, hogy paraszgazdák vagy gazdasszonyok behordják a terményeiket a városokba, és mondjuk élénkítik a piacot, ami korábban is megvan, de a heti piac az erősebbé válik ezáltal, és innentől fogva pedig az utazás, az a tengerhez való utazás a középosztály számára is elér, lényegesen olcsóbb lett tulajdonképpen. És akkor innentől fogva ez a lehetőség szűnik meg egyébként Trianonnal és az első világháborús verességgel.
Mert a közeli tengerek azok nem éppen barátságos helyek
hát igen,
voltak az
akkori azért fönnmarad ez, tehát hogy mit tudom én, hát ha megnézzük, Abbáziában még a két világháború között is bőven találunk magyar nyelvű prospektusokat, magyar panziótulajdonosokat, magyar fürdőorvosokat, de hát kétségtelenül ott ugye most pontosan nem emlékszem az időszakra, de van, amikor vízum szükséges ahhoz, hogy Jugoszláviába utazzon az ember, macerás vasúti átszállás, ellenállás van. Ugye akkor Abházia két határon kell átmenni, tehát ugye Abházia nem Jugoszláviában van, hanem Olaszország, akkor éppen Olaszországban, tehát...
Mert
tehát
45 után került...
45 után kerül Jugoszláviához, tehát hogy ez a fajta tengerélmény azért sokaktól elzárodik. Hasonló helyzet a Tátrával, ahol még mindig mennek, utaznak emberek, ha valaki megnézi nagy íróink levelezését, az csomószor lehet látni, nem is tudom, múltkor néztem, Osváth Ernőnek vannak Fenyőházáról a Tátrából írt levelei a két világháború között, tehát a 20-as évekből. Tehát, hogy ez megmarad, de jóval nehezebb. Beutazási engedélyt kell szerezni, valutakorlátozások vannak, főleg a világgazdasági válság idején, tehát nem egyszerű eljutni oda. Ehhez képest van egy nagyon határozott kormányzati akarat arra, hogy Magyarország turisztikai, hát ma úgy mondanánk destináció menedzsmentjét fejlesszük, tehát hogy azokat a területeket valorizáljuk, vagy értékeljük fel, amik a határokon belül találhatóak.
Tehát volt egy ilyen határozott kormányzati szándék, hogy itt a 93 ezer négyzetkilométeren itt fedezzük fel azokat a területeket?
Így határozottan. Tehát ennek volt egy gazdasági szükségszerűsége is, ugye azzal, hogyha az ember külföldre utazik,
Kiviszi a pénzt.
És gyakorlatilag a két háború közti teljes időszakban a magyar idegenforgalom tulajdonképpen deficites volt, tehát külföldre több pénzt vittek a magyarok, mint amennyi beáramlott az országba a külföldi turisták részéről, de nagyon határozott törekvés van arra a kormányzat részéről. Egyrészt, hogy a magyarországi turizmust fejlesszük, a MÁV-nak külön vannak ilyen plakátjai, 30-as év, főleg a világgazdasági válság kontextusában, vannak ilyen plakátjai, utazgassunk hazánk földjén. Ez nem egy magyar találmány. Az Egyesült Államokban nagyon már hát a századfordulós...
Csak egy kicsit
nagyobb. Kicsit más, de a See America First. Uh-huh. Tehát, hogy először Amerikát nézd meg. Ez egy mozgalom, ami a század előn indul. Ne vidd el Európába a pénzed, nekünk itt minden megvan. Van hegyünk, van tengerünk, van sivatagunk, minden van, amit szeretnél.
Na de nekünk itt a trianoni Magyarországon mink van?
Hát igen, azt lehet mondani, hogy a Balaton az talán helyettesíti a tengert, a hegyeink talán helyettesítik az elveszített Tátrát vagy Kárpátokat, de ez jól látszik a különböző utikalauzok megjelenésében, a turista útvonalak kijelölésében, hogy van egy nagyon határozott szándék arra, hogy ezeket a megmaradt területeket fejlessze a kormányzat. Szállodaépítésekre gondolok, hát itt olyan
szállodákra... Hát a
Lilafüred, de gondoljunk például a Gajatetői szállóra. A két szálló különbség, egyébként Lilafüred és Gajatető, nagyon szépen lefedi azt, hogy hogyan gondolkodtak a 20-as években erről a turizmusról. Kicsit egy tátrai gyógyszállót építettünk, a középkori magyar nagyhatalomnak az emléképületét építettük, ugye a berakásos üvegablakó, ez Lilafüred.
Ez Lilafüred,
Lilafüred és Gajatető, meg egy sokkal modernebb vonalú épület, ahol nagyon erősen megjelennek például a népi motivumok az épület egyes elemeiben. Egy tájba simuló épület, amit ugye andezitből építenek, tehát ami helyben bányászott kőből, tehát egy sokkal jobb, egy kimondottan olyan szálló, ami családosoknak szól, tehát ezzel reklámozták, és a pénzügyminisztérium építi a saját tisztviselőinek, persze aztán mások is mehettek bele. Nagyon különböző társadalomképet közvetít a két szálloda is.
Nagyon, és akkor mondjuk a kék túra, meg ilyenek, az is ebből az időszakból datálható?
Egyértelműen a kék túrát, hát ezt kevesen tudják, és maga a turista, magyarországi turista mozgalom sem teszi ezt egyértelművé, hogy a kék túrának az elődje, ami a vándorlást létrehozza, ez az úgyne 1938-as Szent István vándorlás. Tehát ugye Szent István halálának 900. évfordulóján van egy emlékév, ráadásul ugye akkor van az Eucharisztikus Világkongresszus is Magyarországon, tehát van egy nagyon határozott törekvés arra a magyar turista mozgalomban is, hogy ezt, amely mindig nagyon erősen egy alapvetően ezért a kormányzati dominanciája, vagy olyan értelmiségek vezették, Csolnok Jenőre gondolok, és másokra is, akik mondjuk közelebb álltak a kormányzati eszmerendszerhez, hogy ezt emlékezetessé tegyék, tehát egy Szent István vándorlás jelölte ki, aminek ha valaki megnézi az Arcanum segítségével, ma már ezt bárki megteheti, az útvonalát, az teljesen véletlenül írott kőtől vezet Nagy Milicig nagyjából, legalábbis nagy vonalakban ugyanazon az útvonalon, ahol ma. Az már egy másik történet, hogy ennek az, hogy ez miért kék túra lett, eredetileg ez egy vörös jelzés ment volna végig az országon, csak amikor ezt a 30-as évek elején eldöntötték, ott egy picit lanyhult a lendület, és volt egy budapesti turista egyesület, ez az Encián turista egyesület, amely amely a Börzsönyben volt egy koncesziós terület, ugye mindenkinek volt minden turista egyesületnek egy területe, ahol maga gondozta a padokat, aha, a lépcsőket, a kilátókat, hát stb.
Ha úgy tetszik.
A gazdája tulajdonképpen. Ez az Encián Turista Egyesület pedig abszolút élen járt ebben a kék túra kijelölésében, de ők kékjelzést használtak, ugyanis ez egy zsidó gyökerű turista egyesület volt
és
egyébként. És a kék
szín, ugye az MTK ugye, is kék-fehér.
Részben valószínűleg ezért, ennek sosem mentem utána, de minden esetre így lett a kék túr, a Szent István vándorlás jelzése a kék.
Hogy kék ez szín. Az egylet, ez a kék szint használta.
Ez egy zsidó, budapesti zsidó polgárokból álló egyesület volt, akiket sajnos később magát az egyesületet 42-ben kizárják a Magyar Turista Szövetségből, ugye, mert és sokan meghalnak munkaszolgálatban, de néhány évvel korábban a Magyar Turista Szövetség jegyzőkönyvi köszönetet mond az Enciánnak azért, hogy így előrendítette a Szent István vándorlásnak. Tehát ez egy nagyon összetett, és most mondanám azt, hogy tipikusan magyar történet, de hogy alapvetően a kék túra gyökerei, amit a hivatalos turista mozgalom az 50-es évek elejére visz vissza, valójában sokkal korábbi, vagy lényegesen korábbi, és a 30-as években van.
Az egy nagyon érdekes kérdés számomra mindig, hogy adva van a két világháború között a Horthy Miklós nevével fémjelzett korszak, amire szokták mondani, hogy ilyen-olyan kormány, ha valaki megnézi az akkori lapokat, akkor főméltóságú kormányzó úr, meg stb. Az egész mai szemmel nézve olyan furcsa, de közben egy csomó olyan modern dolog kapcsolódik ehhez a korhoz, elég csak megnézni az építészetet, a magyar Bauhaus tervezőit, vagy az Art Deco stílusnak a hazai megjelenését, és akkor a tudományról és egyebekről nem is beszéltünk. Tehát ez a kettősség, ez hogy fért meg egymás mellett?
Hát így, de azt gondolom, hogy ez adja ennek a két világháború közti Magyarországnak a halatlan izgalmasságát, tehát hogy valóban egymás mellett él egy nagyon szigorúan hierarchizált társadalmi szervezet, aminek nagyon sok a megszólításokban, vagy akár az ünnepségekben, vagy nagyon sok minden másban is egy nagyon hierarchizált, autoriter, konzervatív rendszer, és közben ez meg együtt él ezzel a fajta modernizmussal, ami valóban, ahogy itt elhangzott, az építészettől kezdve a közterekig, nagyon sok mindenig, egyébként nem is gondolunk rá, de hogy a mai minket körülvevő világból mennyi minden utal vissza arra, hogy ez a két háború között, hogy egy példát mondjak, ugye a budapesti villamosok például kevesen tudják, hogy ugye a régi típusú villamosokon, sajnos a kombinókon már nem ez van, ugye sárga alapon barna számokkal van jelölve a járatszám vagy a kocsiszám. Ez azért van, mert ugye a Beszkárt, illetve tehát a korabeli közlekedési vállalat, az két városi villamos vállalatnak az egyesítéséből jött létre a korszakban, és az egyiknek a barna volt az alapszín, a másiknak a sárga, és az egyesítéskor mind a kettő belevitte a maga színeit ebbe az egyesítésbe, és elméletek ez a hagyomány, tulajdonképpen nem tudunk róla, de itt van velünk mind a mai napig.
De ezt miért tudták megcsinálni? Kitérő, zárójeles megjegyzés. A budapesti buszok kék színe nem ilyen volt, mint a mostani, hanem kék és ezüst színű volt, de sötét kék. Ez a mostani kék. Na jó. Ezzel csak azt akartam mondani, ezzel a Horthy korszakkal, meg a társadalommal, meg egyebekkel, amiket egyébként a kommunista érában rettentő negatíven festettek le, hogy ha mégis ilyen dolgok, ilyen, ha úgy tetszik, modern dolgok születtek, akkor mégis az a társadalom ezt lehetővé tette, alkalomattán segítette.
Persze, tehát hogy én azt óvnék mindenkit attól, hogy ezt egy ilyen nagy szembenállásként tételezze, tehát hogy egyik oldalon van a hierarchizált csúnya-csúnya állam, és a másik oldalon meg ott van a magát megszervező, élni akaró társadalom, amelyik létrehozza a modernitást. Tehát ezek szoros interakcióba élnek egymással, és nagyon jól látjuk, hogy ez akár kormányzati törekvésekben is megmanifesztálódhat. Most arról nem is beszélve, hogy az egyébként konzervatív miniszter, amikor leteszi a lantot este, akkor hazamegy az egyébként Art Deco típusú villájába. Hát
bármelyik miniszter is.
Bármelyik, de azért jó néhányan vannak. Vagy a korszak emblematikus épületeit létrehozó építészek, ha egy picit megrázzák magukat, tehát mondjuk most mondok egy nevet, Velder Gyula, aki egyébként kormánypárti képviselő volt, ő tervezte a Szegedi Dómteret.
Szegedi Dóm,
Madács, Budapesti Madács térnek, ugye, ami egy ilyen körút kezdeménynek.
Igen.
de a napraforgó utcai kísérleti lakótelepen egy nagyon modern, nem mondom, hogy árdekós, most nem vagyok művészettörténész, tehát lehet, hogy
igen,
más.
Igen, mert ott mindenféle stílus van.
Lakásokat ugyanúgy, hogy mondjam, így ki tudott rázni a kis ujjából. Tehát, hogy ez a fajta modernitás egyszerre van jelen a politikai mezőben is tulajdonképpen, bizonyos értelemben főleg a 30-as években, ahol láthatóan a kormánypárt is úgy gondolja, hogy fel kell frissíteni a maga ideológiai eszköztárát, aminek kétségtelenül vannak totalitárius vonásai, tehát hogy nagyon sok átszüremkedik az olasz fasizmusból, ne agyisten a német nemzeti szocializmusból, de hogy itt ez egy interakció, vagy egy élő interakció a társadalom meg a politika között, nem egy szigorúan elzárt terület. Hogy mondjak egy példát, és akkor visszakanyarodjunk a turizmushoz, erre a nagyon tudatos gondolkodása. A 20-as években Bécsbe körülbelül 5-6-szor annyi turista megy, mint Magyarországra, mint Budapestre. És elindul egy nagyon tudatos kormányzati gondolkodás arról, létrehozzák egyrészt már a 20-as évek végén a Balaton Intézőbizottságot, van egy Budapest Fürdőváros program, aminek prominens politikusok a vezetői, ugye van egy 31-ben egy Szent Imre emlékév, aminek a spirituális tartalma mellett van egy nyilvánvaló idegenforgalmi tartalma is, 1933 Gödöllői Cserkészvilág találkozó, 38 Eucharisztikus Világkongresszus, és eljutunk oda, hogy 1938-ban Budapest megelőzi Bécset.
Több
a turista Magyarország. Nyilván ehhez kellenek az ilyen nagy tömegrendezvények. Talán kell az is ahhoz, hogy ugye Ausztriában van az Anschluss, és az mondjuk visszaveti
igen,
a
38 március.
De ettől függetlenül maga a törekvés az abszolút jól jellemzi azt. Ugye hatalmas esemény, nem szoktunk róla beszélni, hogy a későbbi angol király, hetedik Edward, ugye ellátogat, a trónörökös ellátogat Magyarországra, kiviszik Bugacra, megkóstolja kecskeméti barackpálinkát, körbejárja Budapestet, stb. Tehát, hogy ez egy óriási visszhangot vált ki a korszakban Magyarországon is, és Európában is. Tehát, hogy Budapest fölkerül bizonyos értelemben a korabeli turizmus világtérképére.
Az persze egy teoretikus kérdés, hogy ha nincs a második világháború, akkor ez a fajta fejlődés hova juthat? Tehát az Árpád-sínautóbusz jutott most eszembe egyébként, hogy Bécsbe ment az Árpád-sínautóbusz nagyjából körülbelül annyi idő alatt, mint kis túl. Hát és a mai modern vasutak, az Árpád-sínautóbusz majdnem olyan, mint egy mai modern vasút.
Hát az Árpád-sínautó, ugye Észak-Erdély visszacsatolása, tehát 1940 után Sepsiszentgyörgyre 13,5 óra alatt tette meg az utat Budapestről. Ma ez az út 14 óra 20 perc, azt hiszem, menetrend szerint. Tehát, hogy van még, egyrészt van még hova fejlődni. A másik az, hogy miközben ezt a külföldi turizmust is építette a kormányzat, ugye van egy nagyon határozott törekvés, ahogy említettem, a belföldi turizmusa igen. is. Nagyon érdekes volt számomra, tényleg megvilágító erejű. 1939 tavaszán a turisták lapjában is megjelent, de van egy hosszabb memorandum részlete, egy bizonyos Hallósi István, a korabeli marketing, egy korabeli marketing guru, a Budapesti Nemzetközi Vásárnak a főtitkára, később az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal elnöke, leírja, hogy mire van szüksége Kárpátaljának turisztikai fejlesztés szempontjából.
Mert ugye visszacsatolják.
Visszacsatolják 39 márciusában a Kárpátalját. Mit akarunk Kárpátalján? Kárpátalján síelni akarunk. És ez ebben a szövegben nagyon érdekes, bárki megtalálhatja akár az Arcanum, vagy a turisták lapja régebbi számaiban, egy nagyon végtelenül technokrata szöveg, most nem ezért imponál, hanem nincs benne semmi arról, hogy a elszakított Russzin testvéreik, meg ezer éves együttélés, meg Gens Fidelissima, meg Rákóczi népe, az van leírva, hogy Budapestről mikor kell elindulni a gyors vonatoknak Ungvárra ahhoz, hogy a egész napi utazással elérjék a síterepekre tartó autóbuszokat az abban utazók. Hogyan kell felújítani a menedékházakat? Hogyan kell sípáját építeni, és hogyan kell kiépíteni a helyi infrastruktúrát, hogy Kárpátalja legyen hát ha nem is a magyar Garmisch-Partenkirchen, de mondjuk a magyar Semmering. És láthatóan ez a program elér bizonyos sikereket, és hasonló helyeket látunk Észak-Erdélyben 40 szeptemberre után, ahol még ráadásul olyan, ugye felépül a Magyar Nemzeti Téli Síközpont Borsafüreden, erről Legutóbb egy kolozsvári újságíró kitűnő könyvet publikált, ahol gyakorlatilag azzal az gondolattal játszanak a szervezők, hát ez így nem mindig van kimondva, hogy Magyarország rendezzen téli olimpiát, és megépítik az akkori Európa, háborúban vagyunk, akkori Európa legnagyobb síugrósáncát. Magasabb, mint a 36-os Garmisch-Partenkircheni téli olimpiának a síugrósánca, ugyanaz az ember építi egyébként.
Nem is kérdezem, hogy mi lett aztán ezzel, gondolom, hogy tönkre ment, meg stb.
Azt pontosan nem tudom, mintha egyébként, hát nyilván sok-sok átépítés azért fából van, tehát cserélgetni kell, de hogy egy része még megvan. Tehát ma is van síugrósánc Borsafüreden egyébként.
Csak zárólas megjegyzés. Én meg azt olvastam arról, hogy Kárpátaljára a Cserkész Szövetség szervezett sítúrákat annó, mert amikor nem volt sílift meg ilyenek, tehát fölgyalogoltak, lecsúsztak.
Igen. Persze, hát ez egy másik része ennek, tehát nem csak a síturizmusról van szó, hanem például az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal létrehozza ilyen úgynevezett omich szállók. Ezek gyakorlatilag ilyen turista szállók, vagy diák szállók, hogy osztálykirándulásra oda lehet menni. Az első éjszaka egy pengő volt, minden további éjszaka 50 fillér. Tehát ez ugye még a korszak mércével mérve is.
Olcsó.
Ez olcsónak számított. Hát most, ha nagyon durva egyszerűsítése, azt lehetne mondani, és nincs a fejemben pontosan, de azt lehet mondani, hogy egy pengő a háború alatt olyan 1100-1200 mai forintot ért. Tehát akkor ki lehet számolni, hogy ez egy nagyon, nagyon baráti ár. Tehát ez viszonylag széles kör számára tette elérhetővé azt, hogy megnézzék a felszabadított Erdélyt, megnézzék a felszabadított Kárpátalját, megnézzék a Felvidéket, tehát hogy van egy ilyen tudatos törekvés arra. És a másik irányba is, tehát az, hogy el kell menni Erdélybe, mert egy nemzeti zarándoklat, látni kell Székelyföldet, látni kell Kolozsvárt, és a másik oldalon pedig van egy zarándoklat Budapest felé is, tehát hogy az erdélyiek, a felvidékiek megnézzék, augusztus 20-a vagy más alkalomból megnézzék a fővárost.
Mennyire vált tömegessé? Ja, még egy zárójeles megjegyzés ehhez a szállodához, ami egy pengő, meg 50 fillér, csak egy rossz májú megjegyzés, meleg víz volt.
Nem mindig. Tehát ugye nagyon sokszor azt mindig leírják a turisztikai szakemberek a korszakban, hogy ez egy nagy rákfenéje a korszaknak.
Na de hát egy más világ volt.
Hát igen. Hát annak idején ugye a lilafüredi palota szállót reklámozták az a 30-as évek elején, hogy minden szobában van meleg víz. Igen, tehát fürdőszoba, de ez messze nem volt általános egyébként a korszakban.
A meleg víz azt jelentett, hogy volt egy mosdó, ahol meleg víz
nem
volt,
vagy ezek rendes fürdőszoba volt. Nem, volt ezeknek, de például a gajatető nem mindenütt volt. Meg volt egy turista része is egyébként a palota szállónak is volt egy turista része, ahol csak szobák voltak, és egy ilyen közös fürdő helységek voltak, tehát hogy itt ez egy probléma volt, tehát teljesen más a luxus felfogása, vagy a komfort felfogása, mint manapság.
Ma úgy képzeljük, hogy ha elmegyünk valahová, persze, hát nyilván, de hát 80 évvel ezelőtt ez gondolom, hogy azért nem egészen ennyire egyértelmű
igen,
volt.
Igen, de mondjuk, ha megnézzük a nyugat-európai ilyen hotel statisztikákat, meg hasonlókat, azért látszik, hogy a magyar idegenforgalmi infrastruktúra nagyon le van maradva, akár a folyóvíz szempontjából, tehát az, hogy legyen egy mosdó, meg hideg víz a szobákban, az is nagyon-nagyon kevés.
Mikor jutottak el odáig, vagy eljutottak el odáig, hogy ez a nyaralás, vakáció, pihenés, ez úgy tömeges legyen? Tehát kik voltak azok, akik még el tudták érni?
Inkább úgy mondom, hogy társadalmi réteg, hogy nyilván a középosztály, ami nagyon-nagyon megsínlette az első világháborús verességet, azért a 20-as évek második felére azért föl tudott úgy tápászkodni, hogy ha nem is mondjuk szállodában, de mondjuk, és itt jelenik meg a falusi turizmusnak a jelensége, tehát az, hogy elmegyünk, tehát ez a Zimmer-Feri elődje, hogy kiveszünk egy parasztházat.
Én hallottam ilyet, hogy a család elment, nem Lilafüred akartam mondani, hogy hova, mindegy, majd eszembe jut, egy parasztházban laktak, és ott töltöttek 3 hetet, de úgy, hogy a parasztházban laktak, az egyik szoba volt az övéki, és tulajdonképpen együtt éltek, de évről évre mindig ugyanabban
igen,
a házban mentek.
Ez egy abszolút létező műfaj volt. Erről például a Balaton környékénről szólva nemrég jelent meg Schleicher Verának, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusának egy kitűnő könyve, arról, hogy a Balatonnál 1920 és 60 között például hogyan néz ki ez a típusú ilyen városi, vidéki együtt mozgás. Nagyon érdekes. Hát csak arra gondoljunk, hogy a városból jövve tök más igényei vannak az embereknek. Tehát például nem szeretnék, hogy a malacok átrohangáljanak a kitett száradó ruhán, vagy hogy főzünk, mit eszünk, hogy milyen élettempunk van. Lehet, hogy a városban, aki pihen, az lehet, hogy nem szeretne hajnali 4-kor fölkelni.
A kakasra.
Mint a kakasra, vagy nem is csak a kakasra, csak arra gondoljunk, hogy a háziak befognak a a lovaskocsiba, és ki kell érni a határba, és akkor négykor kelnek, hát, és nem mondjuk, nem hétkor.
Másfelől meg ma azt mondjuk, hogy egy városi gyereknek fogalma nincs arról, hogy néz ki egy tehén, az a mai világ. Hát, és a falusi turizmus az, mint egy ilyen komoly turisztikai ilyen látványosság jelenik meg, ahol pont nagyjából ezt.
Hát a kezdetben ez nem nézett ki ennyire romantikusan, tehát főleg Bősze Sándornak, a Somogyi megyei levéltár, már elhunyt kitűnő levéltárosának vannak erről tanulmányai, hogy a Somogyi Balatonparton hogyan nézett ki a fürdőegyesületek és a hagyományos falvak együttélése. Hát ez messze nem volt problémamentes. Ugye ezek a falvak sokszor beljebb vagy följebb vannak. Följebb, ez a mai napig is látszik, hogy a fürdőtelep az közvetlen a tóparton van, ugye, amit kicsit tulajdonképpen a vasútvonal fixált, tehát már addig a Malaton az ide-oda mozgott, tehát az kiöntött, néha visszaszorult, tehát hogy változott, és a vasútvonal ezt fixálta, ez a déli vasút, ami ment az Adriára az 1870-es, 80-as években, kiépülnek a fürdőtelepek, de hát mondjuk vannak igényei a kicsit följebb települt településnek is. Most olyan prózai dolgokra tessene gondolni, hogy például az áztatott kendert, amitből ugye kötelet csinálnak, azt ott áztatják a tóban, ahol egyébként emberek fürdenek. Most a kender az állatias módon büdös, hogyha így áztatják heteken keresztül. Vagy lehajtják a falu gulyáját
a
Balatonba fürdeni, meg inni. Na most, ha azok az állatok átgázolnak a kitett ilyen helyes kis piknikkosarakon, akkor nyilván az emberek nem boldogak. A település meg azt mondja, hogy a fürdőegyesület oldja meg a saját maga problémáit. Vasútállomást szeretnének? Oldják meg. Portalan utat szeretnének? Tehát, hogy ne egyen meg őket a por? Oldják meg. Tehát, hogy ők nem fognak erre áldozni, ez a pesti uraknak, meg dámáknak a mizériája. Tehát, hogy ez egy nehéz, most itt kicsit karikíroztam a dolgot, nem mindenütt van így, nem feltétlen valahol.
De azért a
hétköznapi együttélésben fölbukkannak ilyen típusú problémák.
Kedves hallgatóink, és akkor a tömegek felfedezték a Balatont Trianon után. Ablonci Balázs történész volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt, majd innen folytatjuk legközelebb. Technikus kollégám Bixol Evente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.